10-ből 9 település Csőd közelben van, mert túl kicsi, állítják a tervezetet benyújtó politikusok. Mi meg azt gondoltuk, hogy a kisebb polgármesteri hivatalok fenntartása könnyebb, mert ott kevesebb az alkalmazott, egy ember több dologhoz is ért, vagy ezt rosszul látjuk, rosszul tudjuk?
Rossz adatokat, illetve nem tudom, milyen onnan vett adatokat használnak az előterjesztők. Én is láttam a nagyon-nagyon hosszú indoklást, amely elvesződik egy ellentmondó, magának ellentmondó szám sorba, szám adatba. A helyzet az az, hogy a községek fenntartása mind személyzeti községek szempontjából, mind működési községek szempontjából ma kevesebbe kerül, jóval kevesebbe kerül Romániába, mint a városok, municipiumok vagy a megyei önkormányzatok fenntartása. Ezek a hivatalos pénzügyminisztériumi adatok, ezeket kellene használni, ebből lehet következtetéseket levonni, ha akarunk ezekből következtetéseket levonni.
De ugye...
A helyzet annyiban érdekes, illetve van egy komoly kihívás, és pedig az, hogy egy új helyi közpénzügyi törvényt kellene szabni, hiszen ma Romániában, hogy csak egy nagyon egyszerű, releváns példát mondjak, nincs olyan megyei önkormányzat, a Kolozs megyei sem, amelyik mondhatnám a leggazdagabbnak minősül, amely saját jövedelmében fent tudja magát tartani. Az államnak van egy visszaosztó szerepe, az állami költségvetésből hoztanak vissza különböző összegeket önkormányzati szintekre, tehát rossz a helyi közpénzügyi törvény, rossz az állam visszaosztó rendszere, ezért van az, hogy nagyon kevés önkormányzat, ma jelenleg Romániában 3228 önkormányzatból 47 tartja fenn saját magát. Ezek olyan települések általában, amelyek jelentős turisztikai tevékenységgel bírnak, éppen ezért jelentős bevételhez jutnak, a többiek pedig nem tudják magukat eltartani. Egy megyei önkormányzat sem, tehát ha ezt az elvet veszük, akkor megyei szintet meg kellene szüntetni Romániában. Természetesen ez nem így van, rossz a törvény, rossz a visszaosztási rendszer, innen kellene kiindulni, nem abból, hogy ha rossz a törvény, rosszak a számok, akkor majd hozunk valamilyen döntéseket, amelyek azok is rosszak lesznek.
A döntés például az lenne, hogy 3000 lakos alatt nem lehet valami község, és 20000 lakos alatt nem lehet város, hanem akkor az lesz a község. De úgy tudom, hogy más különbség is van ma Romániában a törvény szerint a között, hogy valami város lehet, vagy megmarad községnek.
Igen, tehát erről lehet beszélni, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben kiigazításra szorul egy-egy önkormányzat, egy-egy település működése. Ezt nem vitatja senki, de olyan rendszert bevezetni, hogy 20000 lakos alatt ne legyen város Romániába, akkor, hogy maradjunk Kolozs megyénél, azt jelenti, hogy Szamosújvárt visszaminősítjük községnek, vagy Bánffy Hunyadot.
Miközben Szamosújvár municípium ráadásul.
Igen, Szamosújvár municipium, de ugyanez a helyzet Kézdivásárhely esetében, hogy mondjak egy Kovászna megyei példát, Gyergyószer Miklós esetében, mondjak egy Hargita megyei példát, Dicsőszentmárton, Maros megyében, Nagyszalonta, Bihar megyében, tehát ezek mind municipiumok közel a 20000 lakoshoz. Tehát nem lehet az emberekre, a lakosokra úgy tekinteni, az állampolgárokra úgy tekinteni, mint valami bábukra, akikkel játszadozunk, és ha vagytok 20000-en, 20001 lakosa van egy településnek, akkor marad város, ha pedig az alatt van kettővel, akkor most községi minősítjük. Hát amelyiknek komoly következményei vannak, hiszen ma vannak olyan uniós források, amelyek differenciáltan garantálnak összegeket egy városnak, illetve egy községnek. Volt olyan uniós alap, ahol a városoknak startból 10-szer nagyobb pénzügyi keretük volt, mint egy községnek. Tehát azért ennek nagyon jelentős következményei vannak az illető település fejlődésére vonatkozólag, meg forrás megvonással jár azonnal. Tehát nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy akkor hónaptól kírjuk, hogy ez község és nem város vagy municipium. Teljesen abszurd ez a javaslat ilyen szempontból, és a községek szintén is ugyanaz a helyzet, hiszen ha lemegyünk egy-egy megyében, aki ismeri a közigazgatás rendezését, az biztos fog tudni mondani olyan helyzetet, akkor 3000 lakos alatti községben az elmúlt 20-30 évben jelentős fejlődés volt, és az embereket, ha megkérdezzük, akkor azt fogják mondani, hogy igenis mi azt akarjuk, hogy saját községünk legyen, sőt, hogy otthonról beszéljek Bihar megyéből, voltak olyan községek, amelyek leváltak, települések, amelyek leváltak egy nagyobb községről, és ma a virágzó önkormányzat és településrendszerre településfejlesztés folyik éppen azért, mert a döntésjog közelebb került hozzájuk, és az emberek a maguk sorsáról dönthettek. Még egy elemet behoznék ide. Azok, akik ezt a tervezetet írták, nem ismerik a romániai törvénykezést sem, tehát a romániai törvényeket sem, hiszen a jelenlegi törvények szerint Romániában nem lehet közigazgatási átszervezést, két község összevonása nem történhet meg, ha arról az emberek négy szavazással nem nyilatkoztak és nem mondtak döntő mértékben igent. Nem lehet központosítani, nem lehet, hogy Bukarestben valaki eldönti, hogy mely községeket vonjuk össze, vagy milyen települést, municipumot minősítünk vissza a községre. Az embereket meg kell kérdezni, mert az ő sorsukról van szó, az ő életükről van szó. Ők kell elmondják, hogy akarnak-e távolabb menni egy önkormányzathoz, vagy éppen jobban megfelel nekik, hogy saját településeken legyen a polgármester hivatal. Én különben azt gondolom, hogy ebben a kérdésben teljesen világos a válasz. Az emberek a döntési helyzetet azt szeretnénk, hogy minél közelebb legyen hozzájuk, ne 20-30 kilométerre kelljen majd menni egy más településre, egy önkormányzathoz.
De egyébként az unió egyik elve is a szubszidiaritás, tehát minél közelebb hozni a döntést ahhoz, akit az a döntés érint. És akkor, hogyha személyi igazolvány érvényességét kell meghosszabbítani, akkor ne kelljen tényleg 30 kilométert utazni, ezért szoktak időnként kiszállni falvakba is például a megyeszékhelyről. Na de azt mondják az előterjesztők, hogy évente 17 milliárd lejt spórolnának az országban, azzal, hogy megszüntetnék ezeket a településeket és a sok megyét és a sok adminisztrációt, és ebből lehet építeni 2000 km autópályát, vagy 5-6 regionális kórházat. Erről mit gondol ön?
Erre egy más típusú választ kell adnom, mert én is, amikor láttam ezeket az adatokat, amelyeket nem tudom, hogy honnan vesznek, egy demagóg, teljesen demagóg megközelítés, így megközelíteni ezt a kérdéskört, mert elfelejtjük, vagy elfelejtjük a tervezet előterjesztőjük azt, hogy a közigazgatás az egy közszolgáltatás. Ez pénzbe kerül. Ugyanúgy, hogy a tanügyi rendszerünk is pénzbe kerül. Nem mondják, nem egy olyan tanügyi rendszerünk van, ahol a szülőknek minden nap be kell vinni 50 lejt az iskolába. Tehát nem kell fizetni. Az egészségügyi rendszer is, a közegészségügyi rendszer is, az is egy közszolgáltatás. Nem lehet pénzről beszélni egy közigazgatás működése szempontjából, mert sehol a világon nem egy kereskedelmi társaság. Hogy akkor azért szüntetjük meg, akkor több pénzünk lesz. Különben pedig azt tudom mondani a Mencsétek meg Romániát tervezett előterjesztőjének, hogy az RMDSZ-nek 34 év alatt még nem volt szállításügyi minisztere. Éppen ezért a mi felelősségünk ebben a tekintetben sokkal kisebb, viszont az Üszerének volt szállításügyi minisztere, és az Észak-Erdély autópálya még mindig nincs meg. Semmi nem akadályozta meg ezt a pártot, hogy autópályát építsen, tudomásom szerint nem csak épült abban a periódusban, amikor volt szállításügyi minisztere. Hát ne jöjjünk ezzel a demagóg szöveggel, hogy akkor mennyi pénz. Ott volt az eszköz, ott volt az alkalom, meg lehetett mutatni. Mi még Nagyváradról Kolozsvára még mindig a régi, több tíz évvel ezelőtt, száz évvel ezelőtt megépült úton megyünk 3 órán keresztül, és ezt mindannyian láthatjuk naponta.
És egyre nehezebben közlekedünk most, hogy vonatkapcsolat sincs, de arról a részéről mit gondol, hogy a javaslat költségcsökkentést eredményezne a közigazgatásban?
Azzal kapcsolatosan azt mondom, hogy azt, amit ők kiszámoltak, azt nem tudom, hogy számolták ki. Ott vannak olyan adatok, amelyek nem felelnek meg egyszerűen a valóságnak. Tehát nem tudom, hogy honnan kivett adatok ezek, mert én konkrétan lejre lebontva el tudom mondani, hogy a községek személyzeti költsége mennyibe kerül, a községek működési költsége mennyibe kerül, ez mennyi a városoknál és mennyi a megyéknél. A legkevesebb országos szinten, ha bár a legtöbb község, ugye községi szinten van önkormányzat, a legkisebb összeg, amit erre fordít az állami költség, olyan mértékben, olyan helyzetben, amikor azt is figyelembe kell vennünk. Ugye románul nagyon érdekes, hogy a közigazgatási egységnek mi a megfelelője, illetve hogy románul ezt hogyan nevezik. Ugye egy területi közigazgatási egységről beszélnek, unitát, administratív territoriale, és miért mondják ezt? Ugye ez egy franciaországi példa, mert a francia közigazgatási modellt vette át Románia, mert az önkormányzat az emberek problémájával foglalkozik elsősorban, de az önkormányzatnak van egy területe, tehát körül van határolva, és ha ránézünk egy közigazgatási térképre bármelyik megyébe, akkor nagyon gyakran látjuk azt, hogy egy-egy községnek az általa adminisztrált területe sokkal nagyobb, mint egy municipiumnak, sőt, vannak olyan községek, amelyek nagyobb területet kell adminisztrálnak, mint maga a megyeszékhely. Ha pedig ez így van, és az országosan így van, hiszen a községek 87%-át az ország területének, közigazgatási területének adminisztrálják, és a városok csak 13%-át, ezt kevesebb költséggel teszik, kevesebb emberrel teszik, hiszen akkor, amikor egy állampolgár bemegy egy önkormányzathoz, akkor az általa birtokolt vagy tulajdonban levő területtel kapcsolatosan van közigazgatási együttműködése, illetve kapcsolata az önkormányzattal. Ez nem csak magukról, az emberekről szól, hanem például a területről is szól, amelyet lefed egy ilyen közigazgatási egység. De hát le kellene menni konkrét példákra, mert ez nem történt meg soha ebben a témában. Nem voltak szakmai érvek, itt mindig csak az RMDS mondta a szakmai érveket. Hadd mondjak egy példát, van, aki ezt ismeri. Solyomkővár, Bihar megyében, hát egy ilyen dombos vidéken, akár még talán egy vidéknek is nevezhető vidék, a legközelebbi önkormányzat, az Édesvárosi önkormányzat 28 kilométerre fekszik. Ezen a településen nincsenek utcák. Itt a házak van, ahogy 100-200 méterre vannak egymástól, mert ez egy dombvidék, akár hegyvidék is, különben szlovák közösségi önkormányzat, tehát szlovák nemzetiségi többségi tanács van itt, a polgármester is szlovák nemzetiségű. Ez a legkisebb községet Bihar megyének, 996 lakosa van. Ha ezt a községet megszüntetjük, olyan viszonyok között, hogy egy zordabb téli periódusban van olyan, hogy napokig nem lehet ide felmenni, akkor ezek az emberek 996-an 28 kilométerre kell majd menjenek olyan helyzetben, hogy lesz olyan helyzet, amikor nem tudnak oda eljutni fizikailag. Mert olyanok a földrajzi viszonyok. Mondtam egy egyszerű példát, nem mondtam gazdasági, kulturális, akár etnikai dolgokat sem, de ezeket a kritériumrendszereket, ezeket a helyzeteket, egyedi helyzeteket mindenhol végig kellene vizsgálni. Az előterjesztők több példát mondanak, hogy sikeres közigazgatási átszervezés, egyes példák nem felelnek meg a valóságnak, de megütötte a szememet Dánia kérdése. Hát Dániában a közigazgatási átszervezés 27 éven keresztül tartott. Szakmai viták, mindegy, hogy milyen kormányzat volt, 1980-ban kezdték el, és 2007-ben fejezték be. Nálunk pedig az ember érzése ilyenkor, amikor bevezetnek egy ilyen tervezetet, hogy egyesek képesek lennének máró hónapra egy ilyen törvényt meghozni, az emberek megkérdezése nélkül, népszavazás nélkül, semmilyen helyi beleszólási jog nélkül, semmilyen szakmai indó kritérium alkalmazása nélkül. Egyesek úgy grafitterizával képesek ennek egyik napra a másikra átszabdalni itt a határokat, megye határokat, meg a megyéket szervezni, a községeket, városoknak a határait átszabdalni. Ez nem így működik. Tehát akkor, amikor ezeket a példákat hozzuk, például Dánia esetében, amelyből lehet különben alkalmazni, hiszen ott, amikor leépítették a megyéknek egy részét, akkor a hatásköröket lefele vitték, nem felfele. Tehát a megyéknek egyes hatásköreit a helyi önkormányzatoknak adták át. Mi ezt szeretnénk? Az erdélyi magyarok ezt szeretnék, hogy további decentralizáció legyen, lefele jöjjenek a hatáskörök, nem felfele, tehát Biharból, vagy Szatmár megyéből, Szirágy megyéből, hogy maradjunk ennél a régiónál, leszünk, mert messze van tőlünk. Igen. Addig, amíg a hatáskör itt van Nagyváradon, Zilahon, Szatmár Németiben, akkor legalább azt a hatáskört tudom gyakorolni, abban a döntési helyzetben bele tudok szólni, én, mint magyar közösség. Ha ezt elviszik másfele, akkor a etnikai arányok csökkennek, és a magyar közösség beleszólási joga is nagy mértékben lecsökken.
Arra is hivatkoznak, hogy 1968-as a mai közigazgatási szervezése Romániának, és ezen kellene változtatni, de ezt inkább hagyjuk, és egy picit még maradjunk annál, hogy akkor a magyar közösség számára ez mit jelent az utazáson kívül? Mit jelentne ez a tervezet, ha valóság lenne belőle?
Ez elsősorban azt jelenti, hogy közösségi döntési helyzetek szűnnek meg. Ott, ahol ma magyar közösségi vezető van, ott nem lenne magyar közösségi vezető. Ott, ahol van beleszólási jog abban, hogy a mi dolgainkról mi dönthetünk, vagy a mi település fejleszti, a mi településünket hogyan fejlesszük, az a mi kezünkben van, mert négy évente az állampolgárok tudnak befolyásolni, és aztán folyamatosan számon tudják ezt kérni. Ezek a lehetőségek ma léteznek sok önkormányzat helyzetében. Ezeknek egy jó része megszűnne, illetve távolabb kerülnének ezek a döntési hatáskörök, és nem hiszem, hogy a magyar közösség ezt szeretné kevesebb joggal, kevesebb erővel tudjon ebbe beleszólni. Mi határozottan azt mondjuk, hogy ezeket a döntési helyzeteket, hatásköröket meg kell tartani, sőt, erősíteni kell ezeket. Az állam fentről, központi szintről hozzon le hatásköröket a megyék szintjére, vagy az önkormányzatok szintjére, ne felfele tolja, hiszen ha ezt nagyon egyszerűen kellene jellemezni ezt a tervezetet, ha meg a megyék kapcsán, azt mondanám, hogy ez egy központosítás, hiszen elviszi Bihar megyéből, Szilágyból, Szatmárból, de a többi megyékből is felfele viszi a hatásköröket, távolabb viszi tőlem állampolgártól a hatásköröket. Ez egy központosítás, hát ez nem egy reform, ez egy diktatórikus hozzáállás, amikor az állampolgár megkérdezése nélkül távolabb akar vinni a döntési helyzetet, és még egy hangsúlyozó magyar közösség szempontjából, pedig ez egy nagyon-nagyon veszélyes tervezet, mint hogy a többi is ugyanaz volt, hiszen magyar közösségi döntési helyzeteket szüntetne meg.
Mondta, hogy a többi is ugyanaz volt, épp ezt akartam még kérdezni, hogy akkor hányadik tervezet ez, amit az utóbbi években elővesznek, és hasonlítanak-e ezek egymáshoz egyáltalán, vagy mindig kitalálnak valami látszólag újat?
Abban hasonlítanak, sajnos azt kell mondanom, hogy egyik sem előnyös a magyar közösség számára, és finoman fogalmaztam.
Milyen esélyt lát ahhoz arra, hogy elfogadják ezt a tervezetet?
Hát nagyon remélem, hogy semmi esélye nincs ennek a tervezetnek, mint ahogy a többinek sem, hiszen nekünk magyaroknak ezek a tervezetek egyike sem, semmi jót nem hozna. És látjuk a szlovákiai példát, felvidéki példát, ugye utalás történt arról, hogy 68-as a közigazgatási törvény, ez igaz, de ez azt is mutatja nekünk, és nekünk magyaroknak is, mi ezt kell tudnunk éreznünk, hogy nekünk továbbiakban is meg kell legyen az a erőnk, amivel ezeknek a tervezeteknek ellen tudjunk állni és mondani a megfelelő erővel a parlamentben például, hiszen a 68-as közigazgatási törvény, illetve a szlovákiai példa, amely 90-es évek második felében történt, és azóta sem sikerült rajta javítani. Tehát a közigazgatási berendezkedést egy ország, amikor elvégez, akkor az több 10 évre meghatározza annak az országnak a jövőjét. Egy ilyen tervezetnek az elfogadása magyar közösség számára szinte beláthatatlan következményekkel járna, és annak az esélyét biztos elvenné, hogy egyik napra másikra ezt vissza lehetne rendezni, mert azt látjuk nemzetközileg is, hogy ezek a berendezkedések több 10 évig hatályban maradnak.
Bízunk benne akkor, hogy olyan döntés születik a parlamentben majd, amely előnyös marad az erdélyi magyar közösségre nézve. A volt fejlesztési és közigazgatási miniszterrel, Cseke Attila Bihar megyei szenátorral beszélgettünk egy új átszervezési tervezetről. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.